Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán, de Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik, az emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra föltámad. Nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Azután Kafarnaumba értek, miután már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok az úton. A tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás között arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a 12-t, és így szólt. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Azután odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Ezek az evangéliumi. Testvérek, nagyon lényeges az a mondat a mai evangéliumi szakasztak, hogy Jézus külön a tanítványokat akarja oktatni, mert mást mond a tömegnek, és másként beszél az övéihez, másba avatja be a népet, és másba a tanítványokat, akik az ő közvetlen közeléhez tartoznak. És úgy kell magunkra tekinteni, ha körülnéztek, mi vagyunk azok, akiket Jézus külön akar tanítani, nekünk mást mond. A tömeg nem tud mit kezdeni egy szenvedő Istennel, nem tud mit kezdeni azzal, hogy az emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de harmadnapra föltámad, de Jézus megszavazza azt a bizalmat nekünk, hogy mi már tudunk mit kezdeni azzal, hogy Jézus szenvedésének értelme volt, gyümölcse van, mi vagyunk a gyümölcsei, a mi teherbírásunk, a mi evangelizációs lelkületünk, az ő halálának és szenvedésének a gyümölcse, amivel vigasztalni próbáljuk azokat, akik közé aztán Jézus minket elküld. Mi vagyunk azok, akiket félrehív. Aztán azt látjuk, hogy a félrehívott tanítványok között ugyanaz a hitványság van, mint a tömegben. Ugyanúgy vetélkednek. Nézzétek meg, hogy az egész nyugati civilizáció a versengésre van fölépítve, a vetélkedésre. Hogyan tudunk egymás fölé kerekedni. Úgy lehet nagyjából összefogni egy csapatot, hogyha kikiáltunk valami közös ellenséget, akivel szemben aztán összefogunk, és aztán azt legyőzve vagy azzal harcolva mi magunk egységbe kovácsolódunk. Csak ez teljes egészében ellenkezik Jézus lelkületével. Nem véletlenül hallgatnak a tanítványok, amikor megkérdezi őket Jézus, hogy miről beszélgettetek az úton, mert Jézusból valami olyasmi sugárzik, aminek a fényében szégyelni való az, hogy ők vetélkedtek, hogy azon vitatkoznak, hogy ki a különb náluk, közöttük, ki nagyobb a másiknál, kinek van többje, ki okosabb, ki szebb, ki hatalmasabb. Jézusból sugárzik valami szelítség, sugárzik belőle valami olyasmi türelem, amit ma mondjuk így, hogy lúzerségnek hívnak, mert Jézus egészen más értékrendet mutat föl, mint amit a tanítványok képviselnek, vagy megszoktak, de már sejtik azt, hogy ez méltatlan Jézus közelségéhez. Méltatlan Jézus társaságához, Jézus úti társaságához, az ő közösségéhez, méltatlan a versengés. A mai olvasmányt ebből a szempontból csatolta hozzá az egyházunk ehhez az evangéliumhoz. Arról beszélnek a gonoszak, hogy ha az Isten, az igaz az Istennek a gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kell, és nem engedi, hogy valami baj érje. Nézzétek meg, testvérek, hogy a vallás nevében mennyi hitványságot követtünk el, hogy a megváltatlan emberi természetünk, mindaz, amit még nem hajtottunk oda Krisztushoz, minden, amit még nem világított be a Szentlélek, amit még nem hagytuk, hogy Krisztus evangéliuma átjárjon, és a kovásszával, tésztává tegyen a személyiségünkből, az hogyan rombolja az evangéliumnak az ügyét. Ennek a jegyében, ennek a megváltatlan természetnek a jegyében folytatott az egyház sokszor Isten ítéletet, amikor ennek a gonosz logikának a mentén azt mondták, hogy ha valaki ártatlan, akkor Isten nem hagyja, hogy mondjuk elmerüljön a vízben, vagy akkor nem hagyja, hogy valami baj érje, a gonoszok logikáját követtük mi is. Mint ahogyan gonoszul mi is vetélkedünk egymással, mi is versengünk, és ilyenkor miránk is érvényes az, amit Jézus Péternek mond, hogy távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkodsz, és emberi módon viselkedsz. Nekünk most, amikor elkezdjük ezt az évet, akkor össze kellene szedni magunkat, szó szerint, amit a magyar kifejezés jelent, hogy összeszedem magamat, megpróbálom az idegrendszeremet, a vágyaimat, a képességeimet, az akaratomat, az egész természetemet a kezembe fogni, és megpróbálok az szerint viselkedni az Isten és az ember szeretet törvénye szerint, amit Istentől tanultam. Ugye a nyitó könyörgésben ezért imádkoztunk, hogy az Isten és az ember szeretett parancsába foglalta össze az egész törvényt. Nekünk nem különböző paragrafusokat kell betartani a törvényből, hanem szem előtt kell tartani, hogy minden előírás, minden tiltás és parancs mögött az Isten és az ember szeretete áll. És Jézus akkor, amikor a tanítványait oktatja, akkor megmutatja az igazi értékrendet, az igazi sorrendet. Azt mondja, hogy aki első akar lenni, az legyen mindenki között az utolsó és mindenkinek a szolgája. Egészen más irányba kell törekednünk, mint ami felé a világ törekszik. Nézzétek meg, testvérek, hogy a görög nyelvben ugyanazzal a szóval fejezi ki azt, hogy gyermek, mint az, hogy szolga. Nem tudom, hogy ha valaki még olvasott klasszikusokat, ott még abban szerepel a magyar klasszikus nyelvben, amikor azt mondja egy szülő a gyerekének, hogy kis szolgám, gyere ide kis szolgám. Magyarban is a gyermeket szolgának hívták. Az Úr Jézus korában a gyermeknek szolgasora is volt. A rabbik reggelente azért adtak hálát az Istennek, hogy áldott légy örökkévaló, hogy nem születtem nőnek és nem vagyok gyermek. A rabbihoz méltatlannak tartották azt, hogy nővel vallási kérdésekről beszélgessen, mert nem tartották rá alkalmasnak. Ezért volt meghökkentő a tanítványok számára, is meglepődtek rajta, hogy Jézus a Jákob kútjánál, a szamáriai asszonnyal vallási dolgokról, az örök élet vízéről beszél. És ezért volt megdöbbentő számukra, amikor Jézus egy gyereket állít oda középre példaképnek. Annak idején ezért akarták elküldeni a gyerekeket, akiket Jézushoz hoznak, mert úgy gondolták, hogy az méltatlan egy rabbihoz, hogy gyerekkel, egy kezdetleges, egy értetlen lényjel beszélgessen. Jézus pedig éppen a gyereket állítja előtérbe. Úgy utána néztem, hogy mit mondanak az okosok arról, hogy pontosan mit is jelent a szelídség. A szelídség azt jelenti, hogy valaki eszköztelen. És ennek következtében szolgál, ennek következtében kiszolgál másokat. És Jézus azt mondja magáról, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ő az Isten szolgája, ő az Ebed Jákve, az Úr szenvedő szolgája, ő az igazi pajsz, az igazi fiú, aki szolgálja a mennyei atya akaratának, és azt mondja, hogy nekünk is ő hozzá kell hasonlóvá lenni. Abba az irányba kell törekednünk, amilyen irányt ő mutatott. Megpróbálni, szolgálni egymást, egymás javára lenni. Ezt tanítja Jézus az övéinek, ez külön nekik szóló tanítás. Nyilván, testvérek, ebben a világban büntető csodákkal sokkal többre mennénk. Ha egy büntető Istenről, egy haragbó Istenről beszélnénk, akkor, amikor történik valami természeti katasztrófa, vagy az emberi gonoszságból fakad valamilyen fájdalom, akkor lehetne mutogatni és azt mondani, hogy lám-lám, ez büntetés. De ez meghamisítása lenne az evangéliumnak. A mi Istenünk, testvérek, a mi szolgánk. Szolgánká lett az Isten azért, hogy mi is megtanuljunk szolgálni egymásnak, és ennek következtében nem hamisíthatjuk meg az evangéliumot, még akkor sem, hogyha sokkal praktikusabbnak tűnik, ha sokkal kifizetődőbbnek tűnik, hogy az ember félelemmel, rettegésbe tartsa az embereket, mert akkor majd megtelik a templom. De azok az emberek, akik azért jönnek a templomba, mert rettegnek Istentől, azok nem az élő Istenhez, nem a mi Urunk Jézus Krisztus atyához, a mi atyánkhoz jönnek, hanem valami olyasmi Istenhez, akitől éppen meg akar szabadítani bennünket a kinyilatkoztatás. És ezért olyan nagyon jó ez a mai Szentlecke Jakab levél. Most már itt több vasárnapon keresztül is a Jakab levelet olvassuk, ami a keresztény erkölcsnek egy ilyen nagyon fontos tanítása. Azt mondja Jakab apostol, hogy harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Aztán meggondolja magát, azt hozzáteszi, hogy kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek. Testvérek, a görögöknek és a rómaiaknak külön istenük volt arra, hogy aki a tolvajokat segíti. Hermész és a rómaiaknál Merkur volt az, aki a tolvajoknak az istene volt. Mielőtt lopni ment, akkor az illető előtte a tolvajok istenéhez könyörgött rossz szándékkal. Nézzétek meg, testvérek, hogy ha úgy összeszedjük, hogy miért szoktunk imádkozni, vajon abbögött jó szándék van-e? amikor sikert kérünk magunknak, amikor hatalmat kérünk magunknak, de még akkor is, amikor mindenáron egészségesek akarunk lenni, vajon az Istennek tetsző dolog-e? És közben pedig elfeledkezünk arról, hogy alapvetően a jellemünkért kéne imádkozni, azért, hogy fékre tudjuk fogni az indulatainkat, a haragunkat, a bosszúvágyunkat, a kárörömünket. Azt mondja Jakab a levelében, hogy ahol irítség és önzés honol, az zűrzavar van és mindenféle hitványság. Kapcsold be a tévét, a rádiót, az internetet és látod ezt a mindenféle hitványságot, és ha nem vennéd észre, akkor tanítja a Szentírás, hogy ez azért van, mert önzés és irítség van. Az irítséget nem veszi észre az ember saját magában, mert azt hiszi, hogy igaza van, azért vagyok irigy, mert úgy gondolom, hogy nekem jár, és neki pedig nem. Miért neki van, és miért nem nekem? Ezt kell igazán féken fogni, és ha valamit kérni kell Istentől, pontosan az, hogy az irítséget, a rossz indulatot, a kárörömöt tudjam magamban leküzdeni. Ez lenne az igazi feladat, amiért az embernek imádkoznia kell. Akkor, amikor most így az év elején fölfohászkodunk, és a leglényegesebbet kérjük, mert hát nézzétek meg, hogy azt is meg kell tanulni, ahhoz is bölcsesség kell, testvérek, hogy pontosan mit is imádkozzunk, mit is kérjünk magunknak, a szeretteinknek, a szüleinknek, a gyerekeinknek, a barátainknak, mi is az, ami igazán fontos. Mert persze, nyilván egy dolgozat előtt az ember kéri a Szentlélek segítségét, hogy sikerüljön. Na de az nem pótolja a tanulást. Nem lehet tanulás helyett imádkozni. És nyilvánvalóan vannak ilyen akut dolgaink, amik itt és most roppant fontosak, amikért imádkozunk. De egy életen keresztül, vagy legalábbis ebben az évben, amiért folyamatosan minden nap könyörgök, azt azért nagyon meg kell válogatni. Isten ugyanis nagy lelkű, és megadja azt, amit kérünk tőle. Az antik világban volt egy ilyen mondás, hogy az istenek azzal büntették az embert, hogy megkapta azt az ember, amit kért. Mert hogy az ember nem mindegy, hogy mit kér magának, nem mindegy, hogy mire vágyakozol, mert előbb-utóbb megkapod. Akkor összeszedve magunkat kérjük azt, ami a javunkra szolgál, ami igazán megmarad, ami megmarad az örök életre, ami nem enyészik el az idővel, ami nem szóródik szét a szórakozással, hanem ami belénk kihódik, belénk épül, teljesebbé tesz minket, emberebbé tesz bennünket, Isten előtt kedveltebbé leszünk általa. Ezt kellene igazán kérni saját magunknak. És éppen ezért kell az embernek könyörögnie azért a bizonyos szelídségért, és azért a türelemért, amit az Úr Jézus fölmutat, és ami miatt, ami sugárzik belőle, ami miatt szégyellik magukat a tanítványok, mert hogy a versengés van közöttük. Nyilvánvaló testvérek, a versengésnek van jó oldala is, hiszen az embert ösztönzi, az ember teljesítményét megnöveli, csak az emberek féken kell fognia magát, mert a versengés közepette le is tudjuk egymást tiporni, el tudjuk rágni egymást, szintén a Szentírás Jakab apostol szavaival, hogy vigyázzatok, el ne rágjátok egymást. Mert hogy szét is lehet rágni egymást, de ugyanakkor lehet egymást táplálékává is lenni. Ez a mostani időszak, ami előttünk áll, testvérek, ez az összegyűjtésnek az ideje. Amikor megpróbáljuk észrevenni, megtanulni, észrevenni ezt a teremtett világot, amin keresztül Isten megmutatja magát nekünk. Ez a teremtett világ Istennek a bemutatkozása. A benne lévő ember, akiről Isten azt mondja, azt konstatálja a teremtéskor, hogy nagyon jó az, amit alkotott, az ember, amelyik nagyon-nagyon jó. És mivel a legnagyobb jó megromlása eredményezi a legnagyobb rosszat, ezért az ember képes a gonoszságra. Állat nem képes a gonoszságra, de az ember igen, de mégis ott van mindegyikünkben a Teremtő Istennek a szépsége és jósága. És ha egymásra figyelünk, és egymásban a jót keressük, azt próbáljuk észrevenni, azon keresztül is az Úristen tudjuk megismerni. Ezért ilyen fontos időszak, ez a felkészülési időszak, a tanulásnak az ideje, mert mindaz, amit tanulunk, azon keresztül az embernek kitágul a látótere, kitágul a lelke, a szíve, az ismeretei az Isten által betöltésre kerülnek. Úgyhogy nem szabad eltékozolni az időt, nem szabad eltékozolni a lehetőséget, hogy nekünk megadatik, hogy nem kell a mindennapi betevővel foglalkozni. Egy gyereknek nem kell azon törnie magát, legalábbis itt tordasson, hogy vajon este lesz-e mit ennem, hanem felhasználva mindazt, amit kap, azon keresztül képes arra, hogy tanuljon és magába fogadja ennek a teremtett világnak a szépségét, és rajta keresztül a Teremtőnek a gyönyörűségét. Nézzétek meg, testvérek, hogy mindent egymáson keresztül kapunk, mindent másokon keresztül kapunk, máshol kaptuk az életünket, máshol kaptuk még a biológiai felépítésünket és az arcvonásainkat és a genetikánkat, még az ízlésünket is másoktól kapjuk, az anyanyelvünkről nem is beszélve. Mindent úgy kapunk, és minden mögött a Teremtőnek a jósága, a gondviselő Istennek a jósága áll, és éppen ezért kell az embernek hálásnak lenni érte. És úgy tudok hálás lenni, ha kérem azt, ami egyébként természetes lenne. Miért kell kérni az ételt? Azért, mert meg kell tanulnia egy gyereknek, és még egy felnőttnek is, hogy nem természetes az, hogy van mit ennem. Miért kell hálásnak lenni azért, hogy tanulhatok? Mert az nem magától értetődő, nem természetes dolog, hogy tanulhatok, hogy van időm. Ha a híreket nézitek, vagy hallgatjátok, akkor pontosan erről van szó, hogy a világnak a szerencsétlenebb felén most éppen az a nagy kérdés, hogy a nők például tanulhatnak-e, a lányok tanulhatnak-e, hozzájuthatnak-e az alapvető ismeretekhez, vagy nem. Nekünk ez magától értetődő, és éppen ezért kell érte hálásnak lenni. És most így az év kezdetén ezért kérjük az Istentől az ő szent lelkét, hogy komolyan tudjuk venni a kötelességeinket. Ezért fogjuk megáldani az iskolatáskákat, hogy titeket, gyerekeket figyelmeztessen ez az áldás arra, hogy a tanuláson keresztül az Isten áldását kapjátok, hogy olyasmi adományt kaptok, amivel majd mások szolgálatára lehettek. És mellesleg azért is áldjuk meg az iskolatáskákat, hogy figyelmeztessen benneteket arra, hogy ez nem arra való, hogy a sarokba dobjátok, hogy ezzel üssétek a padot vagy akármit, hanem hogy vigyázzatok a holmitokra, mert hogy ez megáldott dolog lesz innentől kezdődően. Szóval neki kezdünk ennek az évnek. Imádkozunk a tanítóitokért, tanáraitokért, az iskoláért, imádkozunk a szüleitekért, hogy legyen módjuk arra, hogy előteremtsék számotokra mindazt, amire szükségetek van. Imádkozunk a hitoktatókért, hogy a hitet az hiteles módon valódi evangéliumként tudják felétek fölmutatni, és imádkozunk értetek is, hogy ti is a magatok módján tanúságot tudjatok tenni arról az Istenről, akit megismertek a civil ismereteken keresztül is, a hit ismereteken keresztül is, sőt, akit meg tudunk ismerni egymáson keresztül is. Úgyhogy hívjuk a Szent Lelket, adjon nekünk bölcsességet, mi pedig legyünk készséges lelkületűek, hogy befogadjuk azt a lelket, akit Isten bűven ad azoknak, akik kérik őt. Amen.